Életképek a Kárpát-medencéből. Lánchíd Rádió FM 100.3.
Szeretettel köszöntöm a magyarok minden kedves hallgatóját, Horváth Ágnes vagyok. Mit gondolnak, milyen volna a világ, ha mindenki csak a saját területén a tőle telhető legjobbat nyújtaná? Mai műsorunkban olyan emberekkel ismerkedhetnek meg, akikben még van elhivatottság, küldetéstudat. Mint például Erős Lóránt főorvosban, aki elárulja, hogy mi tart itt egy nemzetközileg elismert idegsebészt. De megtudhatják, hogy kinek és miért osztogat verseket egy nyugdíjas irodalomtanár, vagy hogy miért ír könyvet egy jogász egy néhány hónapig uralkodó erdélyi fejedelemről. 1553-ban udvarhelyen született, lófőszékely származású, 1602 és 1603 között erdélyi fejedelme. Csak néhány mondat áll Székely Mózesről a lexikonban, de Szekeres Lukács Sándornak ennél sokkal többet jelent a székely fejedelem.
Nekem nem mellékes Székely Mózes szerepe, habár 1998-ig én magam sem nagyon tudtam róla, annak ellenére, hogy nagyon szeretem a magyar történelmet, de csak 1998-ban figyeltem föl rá, kézbe vettem Spielmann Mihály, marosvásári történésznek egy nagyon pici könyvecskéjét az erdélyi fejedelmekről, és ami megragadott az, hogy Székely Mózes mielőtt különböző funkciókat elért volna, többek között 1583-ban a sófalvi sóbányának lett a kamara ispánja, mivel hogy én ugye sófalvi ember vagyok, sófalvi székely, hát azonnal megragadott engem, és ekkor kezdtem el utána olvasni jobban, és 99 nyarán hazamentem a falumban, felmentem az iskolába, és ott a tantestületnél tervezték, hogy jó lenne Parajd község 3-as számú általános iskoláját egy valamilyen híres magyar személyiségről elnevezni. Én pedig javasoltam a tantestületnek, hogy el kell nevezni egy olyan emberről, aki a sófalvi sóbányának volt a kamarása 1583-tól, és felső sófalva arra szavazott, hogy az egyetlen székely fedelemről legyen elnevezve az iskola.
Itt van ön előtt egy képen is. Székely Mózes magas termetű volt?
Majdnem magas termetű ember volt, nagyon kemény testalkatú, szép arcú, magyaros szakált és bajszat viselt, ilyen fél hosszú haja volt. Egyébképpen a Magyar Tudományos Akadémiának a Kordides gyűjteményében található ez a festmény, ami a könyvborítón is felelhető.
Székely Mózes nem az a fajta politikus, aki úgy beleszületett volna a politikai pozícióba. Kivívta magának azt, hogy lépcsőfokról lépcsőfokra feljebb lépdeljen egészen a fejedelemségig.
Nem éppen katona családban nő föl, hiszen János Zsigmond erdélyi fedelem, vagy másképpen második János választott magyar király. Mi székelyek úgy tartjuk, hogy ő az igazi király, nem pedig Habsburg Ferdinánd. Székely Mózes édesapját nevezi ki a sóvidéki sóbányák kamara ispánjának. Valószínűleg Székely Mózes már egész kisgyerekkorában nagyon gyakran megfordult a sóvidéken, és tulajdonképpen valahol a kényszer viszi rá, hogy ő is katona legyen. A Habsburgok folyamatosan el akarják foglalni a maradék Magyarországot, az erdélyi fejedelemséget, és mivel nekik saját hadseregük nincsen, mindig a magyar biztatják föl, hol egyszerűen biztatásról, pedig pénzzel, ezért elkezdődik egy polgárháború féleség. 1575-ben magyar-magyar ellen harcol, és éppen egy unitárius vallású jó katona, Békés Gáspár vezeti a Habsburg oldalon harcolókat, és az unitárius vallású Székely Mózes fiatalember, azig 20 éves csak, ő viszont a római katolikus, de a törvényesen megválasztott erdélyi fedelem mellett teszi le a voksát, fiatal közkatonaként részt vesz a harcban, de olyan vitézi tettet követ el, Radnótnál például átúszza a marost.
A szájában a kardjával.
Így van, az ellenfél közül egyet-kettőt leterít, a többi megrémül és elszalad. Hát tulajdonképpen ez el is döntötte a radnóti csatát. Ezt követően nem sokára még egy csata van magyar-magyar között, Kerelő Szentpálnál, ott viszont végérvényesen leverik az erdélyek a habsburgpártiakat, és Bátor István kinevezi Székely Mózest az erdélyi fedelem testőrségi parancsnokának.
Milyen út vezet a fejedelemségig?
Ez az még elég hosszú az út, ugye Bátor István egy egész nagy országnak a fejedelme. Erdőország az egy nagy ország, gazdaságilag, katonailag, politikailag erős ország, talán egyedül a török birodalomnak van nagyobb hadserege, mint az erdélyi hadsereg. Magyarok és székelyek és szászoknak a közös hadserege, és a lengyelek nagyon fenyegetve érzik az orosz birodalomtól magukat, hiszen retteget Iván szép lassan el akarja foglalni Litvániát, Lengyelországot, a balti államoknak egy részét is elfoglalja, és a lengyelek meghívják Bátor István fejedelmet királyuknak, meg is választják, és Bátor István, amikor Erdélyből elmegy, magával visz több ezer magyar és székely katonát, és ezek között ott van Székely Mózes is.
Van egy térkép is a könyve, éppen erről az időszakról, ugye? Székely Mózes Lengyelországban.
Hát itt látható, hogy Székely Mózes Krakkótól Lublinin keresztül Grodno, Vilno, Polock, Velkie Luki, majdnem a balti tengerig fölmegy, Észtországig majdnem. Tehát 6 évig tartó háborúban a lengyelek, a magyarok és a székelyek tönkreverik az oroszokat, felszabadítják Lengyelországot, Litvániát, Észtországot, tehát az összes balti államokat, és már tulajdonképpen Moszkva felé menetelnének, amikor rettenetesnek nevezett Iván megijed és békét kér Bátor Istvántól. Ezt nem éppen így tanítják a történelemben. A békekötést követően Székely Mózes is, mint nagyon sok erdély magyar vagy székely, jelentős címeket, kitüntetéseket és adományokat kap, birtokot kap Siménfalván és Lövétén. Lövétén vas bánya is van, és vas hámor, vagyis vas öntődek.
Bátori már életében is látta az utódját Székely Mózesben?
Bátori nem gondolt arra, hogy olyan hamar meg fog halni. Minden valószínűség szerint őt is megmérgezhették, és Bátori István fiát választják meg, Bátori Zsigmondot, Erdély fejedelmének kiskorú, és gyámjai vannak többek között, Bocska István is. Csak később a betegség rájön Bátori Zsigmondról, elszökik, elmegy a Habsburgokhoz, és gazdátlan Erdély. Háborúk, a külső ellenség és a belső polgárháborúk miatt nagyon siralmas helyzetbe kerül Erdélyország, és hiába, hogy Székely Mózes az erdélyi hadseregnek a parancsnoka, 1602-ben kénytelen elmenekülni nagyon sok bajtársával együtt úgynevezett Törökországra, de ez Temesvár, és ott kezdenek el gondolkodni azon, hogy hát Székely Mózes, ő lenne az egyetlen olyan rátermett ember, aki meg tudná védeni a végveszélybe került Erdélyországot, és meg is választják ebbe a katonai táborba Erdély fedelmének 1602 őszén, meg kell kérni a szultáni jóváhagyást, valamikor 1602 vége, 1603 elején érkezik meg, és akkor délkelet Magyarország Krassó Szörény vármegye területén, az úgynevezett erdélyi vaskapu környékén, Hátszeg közelében választják meg 1603 április 15-én Erdély fejedelmének.
Az alatt a néhány hónap alatt, amíg fejedelem, mit tud tenni?
Először is föl kell szabadítani Erdélyországot, mert csak a Dél-Erdély szabad, de hát a főváros Gyulafehérvár még német kézen van, és előre küldi Bethlen Gábort, aki nagyon fiatal, 20 év körüli fiatalember, egyébképpen nagyon jó barátok egymással, Székely Mózes a meglett férfi, az 50 év körüli ember, ugye, és hát Bethlen Gábor akkor még kis fiatal legény, de már nagyon vitéz katona, előre küldi a csapatainak egy részét, és azok sorba foglalják el Szászváros és a környékbeli falvakat, utána Gyulafehérvárnak fognak neki, hát ott már nem tud megbirkózni Bethlen Gábor, és megérkezik Székely Mózes is, és elég sokáig tart az ostrom, ugyanis az összes erdélyi ágyú tulajdonképpen a Habsburg katonák kezébe van, és hát bizony elég erős volt Gyulafehérvár vára, úgyhogy tulajdonképpen egy egyezkedéssel sikerül aztán felszabadítani Gyulafehérvárat 1603. május 8-án, és ott iktatják be Erdély fejedelmének. Gyorsan indul felszabadítani Erdély északi felét is. Június első napjaiban már Kolozsváron van. Ahogy be tud jutni Kolozsvárra, akkor veretik az egyik legszebb pénzt, ami létezik a magyar történelemben.
Erről van képünk is itt, van. Ugye? Ez az aranytallér.
Így van. Aranytallér, vagy 10 dukátos, egyesek szerint 5-ös.
Rajta van Székely Mózes neve is itt körbe, és két oroszlán feszül egymásnak, középen a korona.
De valószínűleg június 8-10-e tájékán verték a kolozsvári 5-ös művészek ezt a gyönyörű szép aranypénzt, melynek az egyik oldalán Székely Mózes címere, illetve a székely jelképek láthatók, a nap és a hold, a szemben ágaskodó oroszlán mancsával egy kardot, vagy másképpen éppen egy nagy tört fog, melyre rá van húzva egy korona. Ez annyira beszédes, erre külön fejezett címet használok a könyvemben.
Harcban hal meg ugyan Székely Mózes, fejét kitűzik a városkapu mellé.
Tulajdonképpen Kolozsvár bevétele után Székely Mózes délfelé fordul felszabadítani a Habsburgok által uralt szász városokat, és hát a szászoknak a jelentős része Székely Mózes pártjára áll, egyedül Segesvár és Nagyszeben dacol, de a Habsburg biztatására Havasalföldi Vajda, Rádó Serbán készülődik ellene, hiszen a Habsburgok megint neki is pénzt adtak, és hát Rádó Serbán mellé oda kerülnek ugye a Habsburg párti székelyek is sajnos, akik szintén pénzzel meg vannak véve, és 603. július 17-én Brassó mellett egy nagyon véres ütközetben, amelyet Erdély Mohácsának is neveznek, mert olyan sok híres székely és magyar ember veszett el, név szerint fő vannak sorolva kárnokiak, kornisok, torockaiak, mikesek, mikók, stb. Az erdélyi magyar és székely nemességnek a színe java ott hal meg, mint egy 4000 ember. Szerencsére Bethlen Gábor megszabadul, mert jó lova volt, de Székely Mózes meghal, és úgy néz ki, hogy a székelyek ölik meg, tehát a saját fajtája, és amikor megölik Székely Mózest, akkor nem elég, hogy csak úgy egyszerűen megölik, hanem levágják a fejét, és apró darabokra tűzik, hogy hát meg se lehessen ismerni.
De aztán mégiscsak eltemetik. Itt van az emléktábla. Hős Székely Mózes feje itt porlat koszorútlan, ám de a hű kegyelet kőbe íratta nevét.
Az egyik rendes brassói ember, Weiss Mihály, aki később Brassó bírája is lett, ő a saját kertjében eltemeti Székely Mózesnek a darabjait, hiszen sajnálja nagyon, hogy ez a vitéz ember ilyen csúnya véget ért, viszont alakult az élet, és odaépül az Erzsébet szálló, Weiss Mihály egykori brassói bírónak a telként, és az Erzsébet szállónak az oldalára állította föl az Emke 1889-ben Székely Mózesnek ezt a táblát.
Bocskai István lesz a következő fejedelem Székely Mózes után.
Alig röpke, 2 év alatt Bocskai nem csak hogy Erdély fedelme lesz, hanem Magyarország vezérlő fedelme is lesz, sőt, Magyarország királyának is megválasztják, csak ő nem akarja, hogy az legyen, és hát megint rejtélyes körülmények között ugye hal meg ő is.
Azt gondolhatja bárki, aki most hallgatja Szekeres Sándor Székely Mózesről, illetve az erdélyi fejedelmekről szóló történeteit, hogy Szekeres Sándor történész, pedig nem történész.
Habár azt szerette volna lenni, csak hát megint az erdélyi sors, hogy én amikor középiskolás voltam, akkor még volt Kolozsváron a Bábes-Bolyai Egyetemnek egy olyan kar, hogy magyar irodalom és történelem szak. De mire harmadikos sem lettem a középiskolába, már megszüntették, tehát én nem tudtam a történelemre kerülni. És jogász.
Hát így jogász lett.
És így lettem kínomba jogász, azzal a hátsó szándékkal, hogy meg tudom védeni az erdélyi magyarokat a jogeszközével, ami nagyon-nagyon csalfa reménység volt. 81-ben elvégeztem Kolozsváron a jogi egyetemet, és olyan szerencsém volt, hogy Csíksomjóra kerültem, aztán később Csíkszereda központjába, aztán átkerültem Székelyudvarhelyre, de hát ott aztán jött a numerus clausus, és a magyarokat egyre másra penderítették ki a különböző helyekről. Hát így lettem aztán TS jogtanácsos, és tulajdonképpen nem gazdasági okok voltak, amelyek arra vezettek engem, hogy én elhagyjam szülőföldemet és Erdélyországot, főleg Székelyudvarhelyt és Sóvidéket, hanem 1988 nyarán kitalálták, hogy el kell venni az összes földet, ami 250 négyzetmétert meghalad. Hát azt tudni kell, hogy olyan székelyporta nincsen, hogy 250 négyzetméternél ne lenne nagyobb. És akkor azt mondtam, hogy elegem lett. Én senkinek a ügyét el nem veszem. Egyébképpen is a fiamnak már az iskolába Hargita megye földrajzát románul tanították, és én kellett megmagyarázzam, hogy a tolvajos tető az mi, történelmi is mind románul kezdett lenni, magyar iskolákba is, és azt mondtam, hogy olyan nincsen, hogy az én fiam az, hogy Küküllő, vagy hogy Hargita, azt ne tudja megmondani magyarul is. És ezért is volt, hogy eljöttem, elszöktem tulajdonképpen.
Ugye Radnótnál úszta át Székely Mózes, a Maros Szekeres Sándor is a folyót átúszva érkezett Magyarországra. Csak a Szamost úszta át.
Hát igaz, nem éppen háborús körülmények között, de majdnem, mert fegyverropogás közepette leúsztam a maradék kis Magyarországra, és hát azért jöttem ide, mert hogy úgy éreztem, hogy én itt tudom megtartani a magyarságomat.
Gondolom ez rengeteg utánajárás volt, levéltárakban, könyvtárakban.
Években tartott, amíg úgymond helyre tudtam billenni, de úgy valamikor 99-től, amikor a határon túli magyarok hivatalába kerültem, kezdtem ilyen kisebb történelmi vonatkozású kis cikkeket megjelentetni, hol otthon Erdélyben, hol pedig itt Magyarországon. Beiratkoztam Szabó Ervin könyvtárba, Széchenyi könyvtárnak szinte a lakója lettem, és hát mivel aztán 2002 után hiába, hogy ott maradtam a határon túli magyarok hivatalába, elvették az osztályvezetői megbízásomat, persona non grata lettem, és hát akkor én gondoltam, hogy én egy hasznos munkát fogok végezni, és hétvégén jegyzeteigettem a Széchenyi könyvtárba, és írtam a Székely Mózes könyvet.
De ugye az a különös, hogy 2007-ben ez a könyv Székely Mózes erdélyi fejedelemről Székely udvar helyen jelent meg.
Mivel én nem akartam pályázni semmilyen pénzért, hiszen azért kemény dolgokat írok le ebbe a könyvbe, ezért a Jóisten úgy hozta, hogy persze nagyon sajnálatos dolog, hogy 2006-ban felszámolják a határon túli magyarok hivatalát, de hát a végkielégítésből ki tudtam adni saját erőmből a könyvet, és mivel otthon Székely udvarhelyen azért olcsóbb a könyvkiadás, és hát azért néhányan támogattak, többek között Szász Jenő is, Székely udvarhely polgármestere, ezért ki tudtam adni a könyvemet.
Székely Mózes leveleiből van két idézet a könyv hátlapján. Gondolom azért kerültek ezek ilyen jól látható helyre, mert ezek nagyon kedvesek önnek.
Elsősorban a Székelyföldön élő székelyek, ők kellene tudják, hogy mifélék vagyunk a világon, és miért teremtett, és hová teremtett minket a Jóisten. A szebeni szászoknak írja, hogy hát igyekezetünkben nem viseltettünk az magunk személyünknek tekintetéből, sem pedig egyébféle kívánságtól, hanem a szegény hazának és nemzetünknek megszabadítására való indulatunkból nem úgy jöttünk be az országba, mint ellenség, hanem mint az hazának ótalmazója, és ez idáig való inségből a Szent Isten segítsége által megszabadítója.